Ha esetleg a mai napon valaki úgy érzi, hogy szól hozzá Isten igéje, akkor szeretném mondani, hogy az nem a véletlen műve lesz, de nem is az én művem lesz, hanem Isten az, aki megszólít bennünket. És nyissuk meg így most a szívünket Isten igéje előtt, hogy igen, Uram, vágyok arra, hogy szólj hozzám, és hogy megértsem azt, amit ma üzenni akarsz nekem. Kérlek benneteket, hogy nyissuk meg a Bibliánkat a Sámuel második könyvénél. Ez a 307-es oldalon van az Ószövetségben, és a 6. rész 12. versétől fogjuk olvasni Isten igéjét, és az Úr igéje iránti tiszteletből kérlek benneteket, hogy állva hallgassuk meg. Tehát Sámuel második könyve, 6. rész, 12. verstől olvasom Isten igéjét. De jelentették Dávid királynak, hogy megáldotta az Úr Obéd-Edom háza népét és mindenét az Isten ládájáért. Elment Dávid, és örvendezve vitte az Isten ládáját Obéd-Edom házából Dávid városába. Amikor 6 lépést tettek azok, akik az Úr ládáját vitték, ő egy bikát és egy hízott borjút áldozott. Dávid teljes erővel táncolt az Úr színe előtt, és gyolcs éfódot kötött magára Dávid. Így vitte el Dávid és Izrael egész háza az Úr ládáját örömrivalgással és kürcengéssel. De Mikal, Saul leánya éppen akkor tekintett ki az ablakon, amikor az Úr ládája Dávid városába ért, és látta, hogy Dávid király ugrálva táncol az Úr színe előtt. Ezért szívből megvetette őt. Urunk, hálát adunk a Te igédért, hálát adunk azért a csodáért, hogy a kezünkbe foghatjuk a Te üzenetedet. Szeretnénk szentként tekinteni rá, szeretnénk úgy tekinteni rá, hogy ez a mai üzenet számunkra. Kérlek, hogy tedd lehetővé, hogy megértsük személyesen, amit ma üzensz nekünk. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. A szövetség ládája, az Úrnak a ládája az, ami oda kerül most Jeruzsálembe, amit most olvastunk, de van azért ennek egy elő története is, hogy egyáltalán miért nem ott volt, és mi is történt ezzel a ládával. Ugye a ládában voltak a kőtáblák, a ládában volt a törvénykönyv, a mannából valamennyi, és Áron kivirágzott veszélye, amik mind-mind arról beszéltek Izrael népének, hogy Isten jelen van. Isten jelenléte, Isten közelségét jelentette ez a láda. Amikor ott volt, akkor az azt jelentette, hogy Isten közel van, velünk van. Történt egy szomorú eset 100 évvel azelőtt, amit most itt olvastunk, hogy Istennek a ládája az elkerült Izraelből, elrabolták. Szeretném felolvasni azokat a részeket Isten igéjéből, amikor ezek történtek, és több részt fogok most olvasni, egyszerűen azért, hogy egy kicsit bele tudjunk helyezkedni abba, hogy mit is jelentett Istennek a közelsége, jelenléte akkor, mit jelentett az Úr ládája a nép számára. Sámuel első könyvében találjuk azt a részt, amikor leírja a Biblia, hogy hogyan is tűnt el a láda. Sámuel első könyvének 4. részét olvasom, aki szeretné, követheti, vagy pedig hallgassátok. Izrael azután 6-ba vonult a filiszteusok ellen, és tábort ütöttek Eben Háézer mellett, mert a filiszteusok már Afékban táboroztak. A filiszteusok csatarendbe álltak Izraellel szemben, heves harc kezdődött, és vereséget szenvedett Izrael a filiszteusoktól, akik levágtak a harcmezőn mintegy 4000 embert. A hadinép visszavonult a táborba, és Izrael vénei ezt mondták: miért veretett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal? Hozzuk el ide Silóból az Úr szövetség ládáját, jöjjön közénk, és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Ekkor a nép követeket küldött Silóba, és elhozták onnan a kerúbokon ülő seregek urának a szövetség ládáját. Éli két fia, Hofni és Finás, és ott volt az Isten szövetség ládájával. Amikor az Úr szövetség ládája megérkezett a táborba, egész Izrael olyan nagy újongásba tört ki, hogy még a föld is megrendült bele. Meghallották a filiszteusok is a hangos újongást, és ezt mondták. Miféle nagy újongás hallatszik a héberek táborából? És megtudták, hogy az Úr ládája érkezett meg a táborba. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és ezt mondták. Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesznek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok. Harcoltak is a filiszteusok, és vereséget szenvedett Izrael. Mindenki hazafelé menekült, mert a vereség igen nagy volt. Elesett Izraelből 30 000 gyalogos. Elvették az Isten ládáját is, Éli két fia, Hofni és Finás is meghalt. Lehet, hogy nem erre számítottatok, igaz? Amikor jött Izraelnek Istennek a ládája, hát úgy kellett volna folytatni ezt a történetet, hogy utána valami dicsőséges győzelem van, és az egész filiszteus hadsereget megsemmisíti Izrael. Mégsem ez történt. Bár látjuk a filiszteusokon is, még a filiszteusokon is, hogy micsoda tisztelet volt bennük Isten felé, milyen félelemmel voltak, és komolyan elgondolkoztak, hogy visszavonulnak. De volt ott egy másik filiszteus, aki azt mondta, hogy harcoljatok. És harcoltak, és győztek. Hogyan lehetséges ez? Mi történt itt tulajdonképpen? Úgy néz ki, hogy Izrael valamiféle babonás gondolkodásban volt Isten ládájával kapcsolatban. Azt gondolták, hogy azt szépen oda cipelik, és akkor utána minden működik, és megy tovább, ahogy eddig volt. Úgy néz ki, hogy azt tanulhatjuk ebből, hogy Isten vezetése szerint lehet csak Isten jelenlétében lennünk. Isten vezetése szerint lehet csak Istennek a ládáját, a szövetség ládáját, mondom így, használni, vagy egyáltalán ott lenni mellett. És ha nem így tesszük, hogyha azt gondoljuk, hogy Isten valamiféle ilyen törvények, meg babonák módján működik, akkor nagyon tévedünk. Ezek az emberek ott nagyon-nagyon tévedtek, és az egésznek az lett a vége, hogy Isten engedte, hogy a szövetség ládáját elvigyék a filiszteusok. Aztán, amikor tovább olvassuk, hogyha lapoztok egyet, akkor meglátjuk, hogy micsoda hatalma van ennek a ládának. Micsoda hatalma van Istennek, milyen hatalmas Istennek a jelenléte, közelsége. Az 5. részben így folytatódik a történet. A filiszteusok pedig fogták az Isten ládáját, és elvitték Eben-Háézerből Asdódba. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, bevitték Dágon templomába, és oda tették Dágon mellé. Amikor az asdódiak másnap fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont, és visszatették a helyére. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágon az arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt, és Dágon feje, meg a két kézfeje letörve a küszöbön volt, csak a dereka maradt meg. Ezért nem lépnek Dágon papjai, és mindazok, akik Dágon templomában járnak, Asdódban, a Dágon küszöbére, mind a mai napig. Ezután ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot és határait. Amikor látták Asdód polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták, ne maradjon nálunk Izrael Istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg Istenünkre, Dágonra. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes városfejedelmének, összegyűjtötték őket, és ezt mondták, mit tegyünk Izrael Istenének a ládájával? Azok ezt felelték, át kell vinni Gátba Izrael Istenének a ládáját. Át is vitték oda Izrael Istenének a ládáját. De miután oda vitték, az Úr keze a városra nehezedett. Igen nagy rémület támadt, mert megverte a város apraját, nagyját, és fekélyek támadtak rajtuk. Elküldték azért az Isten ládát Ekrónba. De amikor Ekrónba érkezett az Isten ládája, az ekróniak jajgatni kezdtek, és ezt mondták, Idehozták Izrael istenének a ládáját, hogy megöljön bennünket népünkkel együtt. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok az összes város fejedelmének, összegyűjtötték őket, és ezt mondták. Küldjétek el innen Izrael istenének a ládáját, térjen vissza a helyére, ne öljön meg bennünket népünkkel együtt. Mert halálos rémület támadt az egész városban, súlyosan rájuk nehezedett az Isten keze. És azokat az embereket, akik nem haltak meg, annyira gyötörték a fekélyek, hogy az égig hatott a város jajkiáltása. Az Úr ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor hívták a filiszteusok a papokat és a jósokat, és megkérdezték, mit tegyünk az Úr ládájával. Mondjátok meg, hogyan juttassuk vissza a helyére. Itt egy pici részt kihagyok, itt az történik, hogy szekérre tették, és oda kötöttek teheneket és borjakat a szekér elé, és azt mondták, hogy ha a tehenek arra viszik, visszaviszik a ládát, akkor jól döntöttek, hogyha pedig nem, akkor véletlenül van rajtuk ez a csapás. De hát az történt, hogy bizony jó irányba mentek ezek a tehenek, és az emberek tehát így jártak el, fogták 2 borjas tehenet, befogták a szekére, borjakat pedig bezárták. Azután föltették a szekére az Úr ládáját, meg a ládikót az arany egerekkel és a kelések képmásával. Itt még tettek bele jóvátételként aranyból készült ilyen dolgokat. A tehenek pedig egyenesen rátértek a Bécsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, nem tértek le se jobbra, sem balra. A filiszteusok városfejedelmei pedig mentek utánuk Bécsemes határáig. A bécsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. A szekér eljutott a bécsemesi Jehósua mezeire, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő. Fölhasogatták a szekér fáját, és föláldozták a teheneket égő áldozatul az Úrnak. A léviták pedig levették az Úr ládáját, és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bécsemesi emberek égő áldozatokat és véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak. Amikor látta ezt a filiszteusok 5 városfejedelme, visszatértek Ekronba azon a napon. Ennyi kelés formájú aranytárgyat adtak a filiszteusok az Úrnak jóvátételi ajándékul. Asdódért egyet, Gázáért egyet, Askelónért egyet, Gátért egyet és Ekronért is egyet. Aranyegér pedig annyi volt, ahány városa volt az 5 filiszteus városfejedelemnek. Az erős városok a kerítetlen falvakkal együtt. Az a nagy kő, amelyre az Úr ládáját helyezték, a bécsemesi Jehósua mezején tanúskodik erről mindmáig. De megverte az Úr a bécsemesi embereket, mert belenéztek az Úr ládájába. Isten nagyon egyértelmű utasításokat adott, hogy hogyan kell bánni ezzel a ládával, és nem volt szabad még a lévitáknak sem belenézni. Megölt a nép közül 70 embert. A nép gyászolt, mert nagy csapással sújtotta a népet az Úr. Ezért azt mondták a bécsemesi emberek, ki állhat meg az Úrnak ennek a szent Istennek színe előtt? És a láda hova kerüljön innen? Követeket küldtek azért Kirjat-Járim lakosaihoz ezzel az üzenettel. A filiszteusok visszaküldték az Úr ládáját, jöjjetek és vigyétek magatokhoz. Ekkor elmentek a Kirjat-Járimiak, elvitték az Úr ládáját és bevitték Abinádáb házába a magaslatra. Fiát, Eleázárt pedig fölszentelték, hogy őrizze az Úr ládáját. Mindezt azért olvastam el, hogy lássuk, hogy mi is történt ezzel a ládával, és utána 100 évig volt azon a helyen. 100 évig volt azon a helyen, ahol tulajdonképpen az istentisztelet részeként nem használta Izrael. Eltelt 100 év úgy, hogy tulajdonképpen nem nagyon hiányzott ez a láda, vagy legalábbis Saul és mások nem gondoltak arra, hogy helyre kéne állítani ezt a dolgot. És itt kapcsolódunk a mi történetünkbe, amikor most már visszatérve a 2 Sámuel 6. részéhez, amikor úgy olvassuk, hogy ezután összegyűjtötte Dávid Izrael egész ifjúságát, 30 000 embert, elindult és elment Dávid az egész hadinéppel Baali Jehudába, hogy elhozza onnan az Isten ládáját, amelyet a rajta levő kerubokon ülő seregek urának a nevéről neveztek el. Gondolkoztam azon, hogy mi indíthatta Dávidot arra, hogy ezt a 100 éve meglévő állapotot úgymond felborítsa, és magához, konkrétan Jeruzsálembe vigye a ládát. Jeruzsálemet akkor foglalta el, és talán úgy gondolta, hogy a vallási központtá is tesz, és ehhez szükséges ez a láda. A Krónikák első könyve egy kicsit részletesebben ír elő, erről is a következőt mondja. Dávid tanácsot tartott, 1 Krónikák 13. Dávid tanácsot tartott az ezredesekkel, századosokkal, valamennyi vezérével, majd ezt mondta Dávid Izrael egész gyülekezetének. Ha jónak tartjátok, és ha Istenünknek, az Úrnak úgy tetszik, küldjünk üzenetet Izrael egész területén lakó többi atyánk fiaihoz, meg a papokhoz és a lévitákhoz, a legelőkkel ellátott városaikba, hogy gyűjjenek ide hozzánk, és hozzuk el magunkhoz Istenünk ládáját. Mert Saul idejében nem törődtünk vele. Erre azt mondta az egész gyülekezet, hogy így kell tenni, mert helyesnek látszott ez az egész nép előtt. Összegyűjtötte azért Dávid egész Izraelt, az egyiptomi Sihortól egészen a Hamatába vezető útig, hogy hozzák el Isten ládáját Kirjat-Jeárimból. Mi is munkálkodott tehát Dávidban? Egyrészt azt mondja a többieknek, hogy ha jónak látjátok, hogy azt a ládát, ami Istennek a közelségét, Isten jelenlétét képviseli, akkor hozzuk vissza. Aztán azt is mondta, hogy ha az Úrnak úgy tetszik, talán egy költői kérdéshez, hát hogy ne tetszene úgy az Úrnak, bár látni fogjuk, hogy az Úrnak bár úgy tetszik, de az Isten jelenlétében, ott az Ószövetség időben csak teljes rendben és teljes engedelmességben lehetett tenni, és igen, akkor úgy tetszik az Úrnak, hogyha teljes rendben élték az életüket, hogy ott legyen az a láda. Azt is mondta Dávid, hogy zavarta őt, hogy Saul nem törődött ezzel. Ott volt Dávidban tehát egy jó indulat. Talán vágyakozott arra, hogy az Istennel még szorosabb legyen a kapcsolat, és azt mondta, hogy szükségünk van az Isten jelenlétére, az Isten közelségére, tegyük helyre ezt a dolgot. És aztán úgy folytatódik a harmadik, tehát 2 Samuel 6:3-ban, hogy az Isten ládáját egy új szekéren szállították, és elvitték Abinádáb házából, amely a dombon volt. Itt csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ezt a ládát nem lehetett szekéren szállítani, hanem tökéletesen le volt írva, hogy hogyan kell. Voltak a láda oldalában ilyen kis karikák, oda be kell dugni két rudat, és a rudakat vihették a léviták, és csak így lehetett. Nem tudjuk, hogy Dávid miért nem így csinálta, hogy mi volt Dávidban, hogy miért nem ragaszkodott pontosan mindahhoz, amit Isten elmondott. Már tudjuk, Dávid nagyon szerette az Urat, de valahol ez elkerült a figyelmét, vagy nem volt neki annyira fontos. És úgy folytatódik a történet, hogy elvitték az Isten ládáját Abinádáb házából, ahol ugye 100 évvel ezelőtt került, amely a dombon volt, Ahjó ment a láda előtt, Dávid és Izrael egész háza pedig szent táncot járt az Úr színe előtt, mindenféle ciprusfa hangszereknek, citerának, lampnak, dombnak, csörgőnek, dobnak, csörgőnek és cintányának a kíséretével. Dávid még szent táncot is járt, mindent úgy néz ki, hogy megtett, teljes jó indulattal volt az Úr előtt, amikor Nákon szérűjéhez értek, Uzzá az Isten ládájához kapott, és megfogta, mert megbotlottak az ökrök. Ezért fellángolt az Úr haragja Uzzá ellen. Nyomban lesújtott rá meggondolatlanságáért az Isten, és meghalt ott az Isten ládája mellett. Megint egy furcsa, mondhatnánk ószövetségi gondolat, történet, hogy ott volt a teljes jó szándék, ott volt minden ezekben az emberekben, és bár tudjuk, hogy nem volt szabad hozzányúlni a ládához, de hát mégis hát megbotlottak azok az ökrök, és hogy ne essen a láda, oda nyúlt egy ember, és azt olvassuk, hogy fellángolt az Úr haragja, és ott meghalt azonnal az az ember. Úgy néz ki, hogy Isten ládája, Isten jelenléte, Isten közelsége, az valami különleges odafigyelést, különleges szentséget követel. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Uzzát. Dávid is megdöbbent ezen. Dávid is úgy gondolkozott, hogy mi történt itt. És elsőre egy döbbenet vett rajta erőt. Azt mondja az ige, a 9. versben, hogy akkor félni kezdett Dávid az Úrtól, és ezt gondolta. Hogy jöhetne hozzám az Úr ládája? Hirtelen elgondolkozott, és azon a terven, amit kitervelt, hogy a Jeruzsálemben lesz, azt mondta, hogy na álljunk meg egy pillanatra, hogyan jöhet hozzám az Úrnak a ládája. És nem akarta Dávid magához vitetni az Úr ládáját Dávid városába, hanem elvitette a gáti Obéd-Edom házába. 3 hónapig volt az Úr ládája a gáti Obéd-Edom házában, és megáldotta az Úr Obéd-Edomot és egész háza népét. Hát ki ez az Obéd-Edom? Hogy még Dávidnál is nagyobb, vagy Dávidnál is ügyesebb? Nem sokat ír róla Istennek az igéje. Gát egy olyan település volt, ráadásul, ami hol a filiszteusok, hol a Izrael része volt, ott a határon volt. És Dávid azt mondta, hogy most inkább nem akar az Úr jelenlétében ekkora közelségébe lenni, megijedt, megrettent, és azt mondta, hogy vigyük el egyelőre máshova. És itt történt egy nagyon érdekes dolog, amit talán most olvasunk itt ebben az egész történetben először, hogy van valaki, akit az Úr jelenléte megáldott. És azt olvassuk, hogy az Úr Obéd-Edomot megáldotta, és egész háza népét. Úgy néz ki, hogy ott nem történt semmi olyasmi, ami mondhatnám, hogy azt a szentséget, és azt az elvárást, amit Isten támasztott, és amit Isten mondott, hogyha ha láda körül vagytok, akkor mit tegyetek, azt figyelmen kívül hagyta volna. És a 12. versben olvassuk azt az üzenetet, amit ma mindenkinek a szívére szeretnék helyezni. 12. vers így szól. De jelentették Dávid királynak, hogy megáldotta az Úr Obéd-Edom háza népét, és mindenét az Isten ládájáért. Elment Dávid, és örvendezve vitte az Isten ládáját Obéd-Edom házából Dávid városába. Itt Dávid egy nagyon fontos igazságra döbbent rá, egy nagyon fontos igazságot tett magáivá, és látni fogjuk utána, hogy hogyan is cselekedett, és ez pedig annyi, hogy az Úr áldása, és a tisztaság, a rend, az Úrhoz való teljes ragaszkodás, az együtt van. Ez a két dolog, ez összetartozik. Nem lehet Isten áldását valamiféle felületes Isten követéssel elnyerni, meg megragadni. Még akkor sem, hogyha jó szándékkal vagy. Dávid, itt azt olvassuk, hogy néhány vers előtte megrettent, és azt mondta, hogy inkább nem kell nekem ez a közelség, inkább nem kell nekem, inkább várjunk egy kicsit, és aztán elvégezte benne az Úr, hogy azt tudta mondani, hogy örvendezve vitte az Isten ládáját Obéd-Edom házából Dávid városába. A mai üzenet az tehát, hogyha Isten áldására szükséged van. Hogyha Isten áldását szeretnéd átélni, akkor ehhez nagyon mélyen és erősen oda tartozik a szentség. Oda tartozik az, hogy a jó rendhez, a tőled tehető legtöbbhöz ragaszkodsz, és úgy építed fel az életedet, hogy Istennek tetsző módon éljél. Ha tovább olvassuk, akkor megnézzük, hogy most, amikor Dávid ezt megértette, akkor hogyan is élt ő ezután, hogyan is vitte ezt a ládát. A 13. versben olvassuk, hogy amikor 6 lépést tettek azok, akik az Úr ládáját vitték, tehát itt már nem az ökrök vitték, hanem itt már helyesen cselekedett Dávid. Azt mondta, hogy valószínűleg utána nézett, vagy végig gondolta, és amikor korábban azt mondta, hogy ez nem olyan lényeges, azt mondta, hogy de ez lényeges, ez nagyon fontos. Azt mondta, hogy amikor, tehát 6 lépést tettek, ő egy bikát és egy hízott borjút áldozott. Dávid azt mondanám, hogy talán túlment mindazon, amit Isten kért, és azt mondta, hogy most mindenre nagyon-nagyon oda fog figyelni, és kifejezi Isten felé az ő alázatát, és azt a hozzáállását, hogy igen, Uram, nekem szükségem van a te áldásodra, de tudom, hogy te szent vagy, és hozzád nem lehet másképpen közeledni. Utána azt is olvassuk, hogy Dávid teljes erővel táncolt az Úr színe előtt. Dávid teljes erővel táncolt az Úr színe előtt, és gyolcs éfódot kötött magára Dávid. Az éfód az egy ilyen vál ruha volt, azt jelenti, hogy Isten elfedez, ez a szónak a jelentése, és eredetileg a főpap hordta, de aztán később utána már mások is hordták, ez egy nem teljesen pontosan lehet tudni, hogy kik és mikor, meg hogyan, de azt mindenképp kifejezte, hogy az Istenhez való kötődés jelentette. Dávid tehát az ő egész lényével, az ő egész elméjével, szívével, lelkével ki akarta fejezni Istennek, hogy ő neki szüksége van az áldásra, de azt is megértette, hogy ez teljes rendre, teljes ragaszkodásra van szüksége az Istenhez. Talán mondhatjuk, hogy a Mózes 5. könyvében leírt az Izrael számára a legnagyobb parancsolatot valósította itt meg. Úgy olvassuk az 5 Mózes 6.4-be, hogy halld meg Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Úrat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon, írd azokat házad ajtófélfájra és kapuidra. Dávid tehát megértette Istennek a tanítását. Dávid megértette, hogy ha áldásra van szüksége, akkor ez azt jelenti, hogy ő neki a lehető legtökéletesebben ragaszkodnia kell mindahhoz, amit Isten kért tőle. És nem mondott le Istennek az áldásáról. Nem úgy volt, mint Saul, hogy világi módon a maga akaratával akarta élni az életét, hanem gondolkozott és azt mondta, hogy még így is kell nekem az Istennek az áldása, hogy ennyire veszélyes Istennel közelségbe lenni, amiket átéltek. És azt mondta, hogy tesz még egy próbát, megpróbálom. És aztán így vitték oda Jeruzsálembe a ládát. Ma erről hosszan nem szeretnék beszélni, de csak megemlítem a 16. verset, hogy de Mikal, Saul leánya, éppen akkor tekintett ki az ablakon, amikor az Úr ládája Dávid városába ért, és látta, hogy Dávid király ugrálva táncol az Úr színe előtt, ezért szívből megvetette őt. Úgy látszik, hogy hiába volt Dávidnak a felesége, hiába volt közel Dávidhoz, aki annyira szerette az Urat, mégis, mivel nem ismerte igazán Istent, nem tudott azonosulni mindazzal, amit Dávid tett, és amikor kinézett az ablakon, akkor tulajdonképpen csak annyit látott, hogy hát az ő férje az hülyét csinál magából. És azt mondta, hogy ez nekem nem kell, megvetette őt. De Dávidot ez nem zavarta, és ez az egész történetet igazából nem zavarta meg, mert Dávid megértette azt az igazságot, hogy áldás és tisztaság rend összetartozik. Hogyha most megpróbáljuk mindezt a történetet magunk értelmezni, akkor látnunk kell azt, hogy igen, az új szövetségi időkben nem így mennek a dolgok. Igen, az új szövetségi időkben nem úgy történnek a dolgok, hogy amikor én valamit elvétettem Isten parancsolatában, akkor jön Isten megsemmisítő villámja, és ott mentem, meghalok. Talán Anániás és Szafira történetében volt utoljára ilyen, ahol ilyen módon nyilvánult meg Istennek a szentsége. Azt gondolom, hogy igen, a kegyelemnek a korszakában élünk. A kegyelemnek a korszakában élünk, abban a korban élünk, amikor Isten elküldte az ő fiát, és végletekig vár. És vár arra, hogy az ő népe helyreálljon, és vár az emberekre, akik nem ismerik őt, vagy akik eltávolodtak, hogy gyertek közelebb, és nem sújt le ilyen módon. De szeretnék most két kérdést föltenni nektek, és ez pont az Ószövetség, Újszövetség viszonylatában. Hogy mindez azt jelenti-e, hogy Istent már nem érdekli ilyen mélységben az ő hozzávaló ragaszkodás, tisztaság és szentség és rend. Mondhatjuk ezt, hogy Istent már nem érdekli ez a dolog, azért most már tehetünk, amit akarunk. Hát azt gondolom, hogy nem. Nem hiszem, hogy bárki is lenne itt ebbe a terembe, aki tudná mondani, hogy hát igen, ebből az a tanulság, hogy régen ilyen haragvó, kemény Isten volt, most meg ilyen kis kedves Isten van, aki mindent elnéz nekünk. Nem. Azt gondolom, hogy nem mondhatjuk. Isten ugyanolyan és ugyanolyan ragaszkodással van a szentség, a tisztaság, a rend iránt. Akkor szeretnék még egy kérdést föltenni, hogy akkor ez azt jelenti, hogy mivel fizikai értelemben most nem történnek ilyen gyorsan a dolgok, és nem történik meg az, hogy ha te Istentől elkanyarodsz és másképpen élsz, akkor Isten lesújt, akkor ez azt jelenti, hogy ez lelki értelemben sem így van, szellemi értelemben sem így van, hanem nem történik semmi tulajdonképpen. Isten egy kicsit szomorú, és azt mondja, hogy elnye-benye, de igazából semmi nem történik. Mondhatjuk ezt? Nem mondhatjuk. Tudjuk azt, hogy az Ószövetségben történtek, hát sokszor értelmezhetjük ott, és kell úgy értelmeznünk az Új Szövetségben, hogy lelki értelemben még mélyebben igazak azok a dolgok, amik az Ószövetségben fizikális értelemben megtörténtek. Hogy lelki értelemben még jobban történnek, és akkor lehet, hogy ez azt jelenti, hogy ha te nem Isten szerint és Istenhez ragaszkodva, és teljes tisztaságban törekedve éled az életedet, akkor bár nem halsz meg fizikálisan, de mégis valahol a lelkedben, szellemedben kárt vallasz. Dávid egy olyan ember volt, aki az Ószövetségben élt, de már újszövetségi módon élt az Ószövetségben, hiszen ő pont nem az az ember volt, aki betegesen figyelte, hogy minden parancsolatot tökéletesen betartson, és sokszor tett olyan dolgot, amit talán a törvényben nem lehetett volna, de mégis, mert Isten szerette, és az Isten ragaszkodásából tette, megtette, és Isten elnézte nekem, amikor megette például a szent kenyereket. Dávid nem az az ember volt, és nem is arról szeretnék ma beszélni, hogy térjünk vissza az ószövetségi törvényekhez, és nézzük meg az összes törvényt, és akkor, mint a farizeusok, meg mint Izrael, betegesen próbáljuk meg betartani az összes törvényt. Nem erről szól Istennek az igéje. Nem erről szól Istennek az igéje. A pusztán betartott törvény, az tulajdonképpen ugyanaz, mint amikor Izrael népe fogta a ládát, és kitették a harcmezőre, és azt mondták, hogy győztünk. Aztán utána mindennek vége lett, és elpusztultak. Hogyha csak a törvényre tekintesz, akkor az nem ezt jelenti. Hanem azt jelenti, hogy megérted azt, hogy az áldás és Istennek a tisztaság, Istennek felé való tisztaságunk, szentségünk az összetartozik, és Isten arra hív bennünket és bátorít bennünket ebben a történetben, hogy bár az Új Szövetségben élünk, de vegyük ugyanilyen komolyan, mint ahogy Dávid is megtanulta, hogy amikor szentáncot járt, de mégsem tökéletesen ragaszkodott Isten akaratához, akkor látta, hogy mi történt. És azt mondta, hogy hopp, álljunk meg egy pillanatra, és aztán elgondolkozott, és azt mondta, hogy nekem így is kell az Istennek a ládája, így is kell az Isten közelsége, szeretnék vele lenni, és változtatott. És azt mondta, hogy innentől kezdve mindig arra fogok törekedni teljes szívemből, teljes erőmből, hogy az Urat kövessem. És hogy az Új Szövetségben is lássuk, hogy igen, ennek a gondolatnak van leképezése, és az Új Szövetség is beszél erről. Szeretném felolvasni nektek a Filippi 3.15-öt. Ez a 225-ös oldalon van. Azt mondja itt Pál, akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. Tökéletesnek lenni nem perfektet jelent a Bibliában, hanem azt jelenti, hogy teljes erőddel mész a cél felé, és akarod Istent követni. Azt mondja, hogy és ha valamit másképpen gondoltok, az Isten azt is kijelenti majd nektek. Tehát nem arról van itt szó, hogyha valaki valamit elront azért, mert nem tudott, akkor valami nagy bajban van, mert azt mondja, hogy Isten ki fogja neked jelenteni mindazt, amire szükséged van. De azt mondja a 16. versben, hogy ellenben amire eljutottunk, aszerint járjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Az ő végük kárhozat, a hasuk az istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk. Mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. Azt látjuk, hogy Pál az Új Szövetségben ugyanígy buzdít arra, hogyha te valamire eljutottál az Isten előtt, és tudod, hogy mit kéne tenni, akkor nehogy az ellen tegyél, nem más tegyél. És bár itt látjuk az Új Szövetségben, hogy vannak, akiknek hasuk az Istenük, és szépen érdegélnek, és nem sújt rá, le rájuk az Isten haragja, de azt mondja Isten igéje, hogy a kárhozatba mennek. Szép lassan, lelkileg elpusztulnak. És ha azon az úton járva maradnak, akkor egyre távolabb kerülnek az Istentől, és nem, hogy áldásban nem részesülnek, hanem teljesen tönkre megy az életük. Szeretném megkérdezni mindannyiunktól, hogy hogy állunk az Isten jelenlétével, az Isten közelségével, hogy állunk azzal az áldással, amire annyira vágyunk. Itt az ószövetségi történetben több variáció van leírva. Itt van például Izrael 100 éve, amikor volt, tudták, hogy hol van, de nem érdekelte őket. Lehet, hogy te is úgy vagy, hogy tudod, hogy van Istennek egy jóval mélyebb közössége, amiben lehetnél. De valahol megszoktad már az életedet úgy, ahogy éled, és tudod, hogy eljöhetsz ide Isten tiszteletre, vagy bárhova, vagy házi csoportra, vagy imádkozhatsz, de igazából nincs szükséged egy mélyebb áldásra. Vagy esetleg úgy vagy, hogy nagyon vágysz az áldásra, és mint ahogy Izrael fogta a ládát, és odavitte, és azt mondta, hogy na, akkor így most megáld engem az Úr, hogy bizonyos dolgokat megteszel Istennek. Azt mondta, hogy adakozom, vagy ide járok, oda járok, vagy ezt teszem, azt teszem. És várod az Isten áldását, és nem érted, hogy miért nem jön. Nem érted, hogy mi a baj. Mert lehet, hogy a szívedben mégsem az van, hogy teljesen törekszel az Isten szentségébe való járásra, hanem azt gondolod, hogy bizonyos módon, bár nem így fogalmazzuk meg ilyenkor, de mégis lefizethetjük az Istent. Tudod, Isten, nagyon fontos vagy nekem, hát látod, hogy ezt is, meg amazt is megteszem, érted? De nem erről szól az Isten közelsége. Vagy esetleg úgy vagy, mint a régi történetben is, amikor rájöttek arra, hogy ha itt van Isten közelsége, de én nem vagyok méltó hozzá, én nem tudok rendben élni, akkor abból csak bajom lesz, mint ahogy Dávid is azt mondta, hogy inkább legyen máshol, inkább én nem jövök Isten közelségébe, bár szeretnél, de azt mondod, hogy inkább nem, mert nem akarsz még rosszabbat magadnak. Lehet, hogy így gondolkozol. Vagy pedig úgy gondolkozol, ahogy Dávid, hogy neked mindent megér az, hogy áldásban részesül, és az Istennel járjál, és azt mondod, hogy nem törvény szerint, hanem lélekből, az Isten iránti szeretetből mélyen szeretnék úgy élni, Uram, ahogy az neked tetszik, és bár tudom, hogy te mondtad nekem, hogy ezt tegyem, és én nem tettem, de most szeretném megtenni. Dávid azt mondta, hogy jó lesz a szekéren is, de nem, Uram, nem lesz jó, hanem úgy visszük, ahogy te mondtad. Bár azt mondta az Isten, hogy nem szabad belenézni, de hát végül csak belekukkantok. Azt mondta, nem, Uram, nem fogom ezt tenni, nem fogom megérinteni, mert tudom, hogy ez teljesen szent, hogy ez van-e a te szívedbe. Dávid betartotta az előírásokat, és teljes erejével, minden lényével azt mondta, hogy Uram, te rád van szükségem. És erre tanít bennünket, és erre bátorít minket Isten igéit az új szövetségi időben is, hogy bár nem pusztulsz el azonnal, fizikálisan, de hidd el, hogyha nem ez van benned, ha nem törekszel erre, akkor nem fogod kapni Istennek az áldását. És egyre inkább elkanyarodik az életed. Arra hívlak most téged, és arra akarom mindannyiunkat, benne magamat is rábeszélni, hogy törekedjünk jobban az Istennek tetsző életre. Törekedjünk mindenben, amiben csak tudunk, és jó, olyan jó, hogy az új szövetségben élünk, és hogy ha valamit elvétesz, akkor talán az másképp van, de itt nem is az a lényeg, mit vétesz el, hanem, hogy mi van a te szívedben. Hogy a szívedet adod a teljesen Istennek, mondjad azt, hogy Uram, itt vagyok, és szeretnék veled járni. Csak ebben egy nagyon fontos dolog van, hogy ha valamit tudsz, hogy úgy kéne, és nem úgy teszed, akkor nem fog menni. Akkor nem fog menni. Ezért fontos, hogy döntsd el, hogy amiben békességed van az Isten előtt, az szerint jársz. Mert az Isten szeretne megáldani. Az Isten szeretné, hogyha rajtad keresztül tudna szolgálni, de mindaddig, amíg úgymond távol tartod az ő jelenlétét, addig nem fog mindez menni. Hívlak most benneteket, hogy legyünk egy picit csöndben. Ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz döntés, amire most Isten igéje hív bennünket, hiszen mindannyiunknak az életében vannak dolgok, amikre azt kéne mondanunk, hogy hopp, ezt eddig nem jól csináltam, és eddig máshogy csináltam, és most szeretném tenni. Hívlak arra, hogy kicsit gondolkozunk az Isten színe előtt, és ha ma nem tudod kimondani, akkor ne hagyd, hogy az legyen, hogy akkor nem foglalkozol vele, hanem menj tovább a te csendes szobádba, imádkozz azért, keresd az Istent, és harcold meg azt, hogy teljesen odaadd a te szívedet. Most egy néhány percet csöndbe leszünk, és utána van egy ének, ami nagyon mélyen kifejezi mindazt, amiről ez az ige szól, és amire hívlak benneteket. Ez egy olyan ének, ami arról azt fogja mondani, ami arról szól, hogy tisztaság, szentség, amire vágyom, hogy tiszta és szent legyek. Tisztaság, szentség, amit elvársz tőlem. Odaadás, hűség, amire vágyom, kitartó és hű legyek. Odaadás, hűség, amit elvársz tőlem. Tisztesség, igazság, amire vágyom, hogy törvényes és igaz legyek. Hogy pontos legyek, hogy olyan legyek, amilyet az Isten akar. Tisztesség, igazság, amit elvársz tőlem. És van benne egy kiáltás, mosd meg hát a szívem, formáld át az énem, fogadd el az életem, legyen tiéd, Uram. Ezt az éneket fogjuk majd énekelni. Kérlek benneteket, hogy álljunk most föl az Úr előtt, és így legyünk egy picit néhány percet csöndben, és utána pedig gyertek, és valljuk meg a mi szívünknek a vágyát ebben az énekben.